Javította a magyar gazdaságra vonatkozó idei előrejelzését a júniusihoz képest a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet. Az OECD prognózisa szerint viszont az idei kisebb visszaesés ára a válság elhúzódása, vagyis az, hogy még 2022-ben is a korábban jelzett 4,6% helyett csak 3,4% lesz a növekedés. A másik ár a magas deficit, amely a következő években is megmaradhat. Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét kérdeztem.
Júniusban még azt lehetett mondani, hogy az OECD szakemberei a legpesszimistábbak, hiszen 8%-os gazdasági visszaesést vártak az idei évben Magyarországon. Ehhez képest ezt most 5,7%-ra javították, vagyis továbbra is jelentős gazdasági visszaeséssel számolnak, de ez az 5,7%-os szám, ez már nagyjából beleillik a mostani elemzői konszenzusba, sőt talán egy picit pozitívabb is, vagy optimistább is annál, hiszen most ilyen 6-6,5% körül tűnik reálisnak az évvégi gazdasági visszaesésre vonatkozó prognózis. Az, hogy javították az előrejelzést, az egyrészt annak köszönhető, hogy azért most már látjuk 3/4 év adatát, tehát olyan igazán nagy meglepetést már nem tud okozni a gazdaság a hátralévő néhány hétben, illetve a negyedik negyed évben. Másrészt pedig ugye nyáron még két forgatókönyvvel számolt a szervezet, akkor a 8%-os visszaesés volt az optimistább becslés, és a pessimistább pedig 10%. Most ehhez képest, ha megnézzük az előrejelzés részleteit, akkor az látszik, hogy a fogyasztásban kisebb lehet a visszaesés, mint azt előzetesen várták. Emellett a beruházások is kisebb mértékben eshetnek vissza, mint amitől talán tartani lehetett. Az export és az import viszont jelentősebb csökkenésnek nézhet elébe, mint ahogy azt nyáron gondolták, és ezekből jön összességében az, hogy kisebb lehet a gazdaság visszaesése az eddig vártnál.
Milyen talpraállással számol most az OECD, tehát mire lehet számítani 2021-ben, illetve 2022-ben?
Az idei jobb adatnak, ha lehet így mondani, akkor az az ára, hogy a kilábalás is lassabb lesz. Nyáron még mindenki azt gondolta, hogy az idején jön egy nagy beszakadás a gazdaságba, és akkor gyorsan visszapattanunk, tehát ez 21-ben egy lényegesen gyorsabb növekedést hozott volna. Most az OECD azt gondolja, hogy jövőre 2,6%-kal, 2022-ben pedig 3,4%-kal növekszik majd a magyar gazdaság. A 22-es adatot most először publikáltak, tehát ott még nincs összehasonlítási alapunk. 2021-re nyáron 4,6%-os növekedést vártak. Tehát annak fejében, hogy az idei visszaesés kisebb lehet, azért érezhetően 2%-ponttal visszavágták a jövő évi növekedési előrejelzést. Ha a GDP-t nézzük, akkor most egy olyan pálya rajzolódik ki az OECD elemzőinek írásából, hogy idén jöhet egy talán mérsékeltebb visszaesés, mint amitől sokan tartottak, viszont a kilábalás nagyon lassú és elhúzódó lehet. A tavaszi első hullám után nyár elején volt egy nagyon erőteljes visszapattanás a gazdaságban, és most látszanak annak jelei, hogy ez elakadt, de úgy tűnik, hogy az OECD arra számít, hogy ez azért ennél is, még a mostani optimista várakozásoknál is sokkal inkább elhúzódó lehet ez a kilábalás. Tehát talán a 4%-os korábban látott gazdasági növekedést, vagy 4% feletti gazdasági növekedést egészen 2023-ig nem fogjuk tudni elérni.
Úgy tűnik az előrejelzés szerint, hogy a költségvetési hiány is tartósan elszállhat, magas maradhat az államadósság, és a költségvetési egyenleg is a negatív tartományban maradhat még 2022-ben is.
Igen, az OECD szakemberei azt gondolják, hogy az idei 8%-os deficit után jövőre is még 7,5%, majd 2022-ben is 6% lesz a költségvetési hiánya a GDP arányában, vagyis a korábban látott 2-3%-os deficit azért hosszú évekig nem fog visszatérni. Ez annyiból lehet talán meglepő, hogy ugye a jelenlegi válságra a kormánynak az első reakciója még az volt, hogy azt mondták, hogy átmenetileg megemelkedik az idei hiány, és aztán majd akár már jövőre elérhető a 3% közeli deficit. Azonban az elmúlt hetekben már a kormány részéről is azt látjuk, hogy azért puhult valamelyest ez az álláspont. Tehát most már a pénzügyminiszter is legutóbb arról beszélt, hogy tartósan támogató és tartósan az a költségvetési politikára lehet szükség. ez egyébként nem feltétlenül biztos, hogy hátrány a mostani helyzetben. Az OECD is azt emeli ki, hogy egészen addig, amíg a gazdaság kilábalása nem lesz teljes, tehát minden szektor nem tud talpra állni az idei sokból, addig szükség lehet célzott költségvetési intézkedésekre. Tehát nem biztos, hogy a jelenlegi helyzetben ezt negatívumként kell említeni. Kérdés, hogy utána majd akár a 2022-es választások után mennyire gyorsan tud visszatérni Magyarország a fegyelmezettebb költségvetési pályára. És az adóssággal kapcsolatban pedig azt lehet mondani, hogy részben a vártnál gyengébb növekedésnek, részben pedig a tartósan magas hiánynak köszönhetően evidens az, hogy az adósság ráta is emelkedni fog. És ez is egy picit ellentmond talán a kormányzati céloknak, hiszen a kormány arra törekszik, hogy az idei megugrás után újra csökken pályára álljon majd a GDP arányos adósságunk. Ezzel szemben most az OECD azt becsüli, hogy azért az idén 74,5%-ra emelkedik majd ez a ráta, de még jövőre is tovább emelkedik, sőt, még egy minimális emelkedést ők 2022-re is jeleznek, így 2022-ben 77,7%-os GDP arányos adósságrátát becsülnek.
Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották. Eszközvásárlási szerződést kötött a Réter Gedeon nyerté a Johnson & Johnson kizárólagos tulajdonú leányvállalatával, a belga Janssennel, az Evra márka nevű fogamzásgátló tapaszt megszerzésére és értékesítésére az Egyesült Államokon kívüli piacokra. A megállapodás tovább erősíti a Réternek a nőgyógyászat területén betöltött globális szerepét és stratégiai előrelépést is jelent a társaságnak, mondta az Inforádiónak a Réter elnöke. A szerződés Dán írta alá a Richter és a Janssen arról, hogy a tranzakció lezárása után a Richter forgalmazza a belga cég Evra márka nevű fogamzásgátló tapaszát. A magyar gyógyszeripari vállalat a 78 milliárd forintos portfólió bővítést saját forrásból valósította meg, mondta a Richter elnöke. Bokserik hozzátette, a tranzakció zárása körülbelül 6 hetet vesz igénybe, ezt követően a tapasz értékesítése már a Richter árbevételét növeli.
Az az előnye, hogy a felszívódása, mint tapasz, az folyamatos, és ha véletlenül valaki elfelejti bevenni mondjuk a tablettát, annál ilyen probléma nincs, tehát ez elsősorban fiatalkorúaknál népszerű, jelenleg más cégnek ilyen készítménye nincsen.
Bokserik elmondta, a megállapodás globális forgalmazási jogokra terjed ki az Egyesült Államok kivételével. A Richter számára ugyanakkor fontos, hogy bővítse azokban az országokban a jelenlétét, amelyekben már most is jelen van nőgyógyászati termékekkel.
Ezek az Európai Unión belül Olaszország, Spanyolország és Lengyelország, és ami számunkra nagyon fontos, Latin Amerika, ahol pedig Mexikóban és Brazíliában és néhány más országban, Chileben is jelentős forgalma van, ahol már meglevő hálózatunk, értékesítési hálózatunk van. Ideális, és illeszkedik a stratégiánkba, hogy egyrészt azon területeken erősítünk, ahol már jelen vagyunk földrajzilag, illetve egy olyan fogamzásgátláson belül pedig egy olyan terület, amin egyedüli.
Bokserik közölte, hogy a tapasz globális értékesítéséből idén 70-80 millió dolláros bevétele keletkezett az előzetes adatok szerint a belga Janssennek, így várakozásaik alapján az éves forgalom 90 millió dollár fölé nőhet. Hangsúlyozta, a nőgyógyászati portfólió erősítése a társaság kiemelt stratégiai célja.
Ez a cél ez azt jelenteni, hogy körülbelül 60%-os növekedés ebben az évtizedben, ami azt jelenteni, hogy 250 millió euróval több árbevételt szeretnénk elérni, mint a jelenlegi közel 500 millió eurós árbevétel.
A fogamzásgátló tapasz minden országban vényköteles lesz, Magyarországon egyelőre még nem elérhető, de egy egyéves törzskönyvezést követően itthon is forgalomba kerülhet. Megfelelő használattal 99%-ban védettséget ad a nem kívánt terhességgel szemben. A vállalkozások visszajelzései alapján új hiteltermékváltozatot indít a Magyar Fejlesztési Bank, az MFB csoport gazdaságélénkítő csomagjának keretében. A termék MFB Krízishitel Plusz néven december 7-től lesz elérhető, mondta az Inforádiónak az MFB KKV finanszírozási és termékmenedzsment igazgatóság igazgatója. Kovács Istvánt kérdeztem.
Ez az MFB Krízis Plus nevű hiteltermék, ez egy továbbfejlesztett termékváltozat. A keretösszege 90 milliárd forint, megemelt hitelösszeggel lehet elírni, a maximális hitelösszeg 300 millió forint ebben az esetben, és december 7-től tudják a vállalkozások elírni. A fejlesztésnek a célja az volt, hogy minél tágabbra nyissuk a vállalkozások számára a kaput, tehát hogy minél nagyobb számban tudják elérni ezt a hitelprogramot, mindenki, aki a KKV törvény alá tartozik, igénybe tudja venni ezt a hitelprogramot. Az árazás rendkívül kedvező, maximum 2,1% lehet a kamata évente, és ez a futamidő alatt fix. A hitelcélok úgy alapítottuk meg, hogy minél komplexebbek legyenek, tehát gyakorlatilag ezt igénybe lehet venni beruházási hitelcélra, éven túli forgóeszközhitelre, illetve hitelkiváltásra is. Mivel a krízis hiteltermékre is rendkívül nagy az érdeklődés, ezt a dinamikát tovább fogja fokozni a krízis hitel plusz, tehát arra számítunk, hogy mivel a program 2021. 6.-30-áig elérhető, ezért eddig az időpontig maximálisan ki is fog merülni a 90 milliárd forintos keretösszeg.
Kovács Istvánt, az MFB KKV finanszírozási és termékmenedzsment igazgatóság igazgatóját hallották. Digitalizációra szólították fel az építőanyagbeszállítókat, a vezető generálkivitelezők. A vállalatok 2021. március 1-től egy intelligens szállítólevél használatára kérik az építőanyagbeszállító partnereiket. Arról, hogy miről is van szó pontosan, Dálnoki Ádámot, a BAUAP igazgatóját kérdeztem.
Az építőiparban köztudottan túl magasak az árak, és ez egy hatékonytalanságra és pazarlásra vezethető vissza, és szerintünk a legnagyobb pazarlás az az építőanyagok területén van. Az építőanyagok beszerzése az az összköltségvetésnek a több mint 50%-a, és jelenleg azokkal való gazdálkodás nagyon nincsen digitalizálva, és ezért pazarlás folyik, fölösleges rendelések, téves rendelések, nagyon sok selejtezés, talán még lopás is. Tehát az a legfontosabb, hogyha olcsóbbá akarjuk tenni, és jobb minőségűvé az építőipar, hogy az anyaggazdálkodásban a logisztikát, amit úgy hívunk, hogy terek logisztika, hogy azt digitalizáljuk.
Milyen megoldási módok jöhetnek itt szóba, és van-e már valamilyen konkrétum a problémák kiküszöbölésére?
Idén megalakult a digitális tereplogisztika standard, amit a legnagyobb generál kivitelezők aláírtak, hogy támogatják, és ennek az első lépése az az intelligens szállítólevél. Az intelligens szállítólevéllel egy úgynevezett QR kód kerül fel a szállítólevelekre. Ezek a szállítólevelek első lépésben ugyanúgy papír alapúak maradnak, és ezekkel szállítják ki az építkezésekre az anyagot, de ezt a QR kódot a mobil alkalmazásokkal le lehet olvasni, és ezzel digitálisan át tudják venni az árut. És így az a kivitelező, aki digitálisan átveszi az árut, el tud kezdeni készletszinteket, el tud kezdeni raktározni, felhasználást követni, készletszinteket követni, és a másik oldalon a kereskedők pedig az áru átvételéről azonnal kapnak egy értesítést, és így felgyorsul az ő számlázásuk, kevesebb adminisztrációra van szükség, nem papír alapon kell ezt követni, hogy milyen anyagot vettek át, melyik átvételnél volt valamilyen sérülés vagy megjegyzés.
Mikortól működhet ez a rendszer, és az iparákban mely szereplők vehetnek ebben részt?
Digitális tereplogisztika standardot támogató nagy generál kivitelezők most megfogalmaztak egy úgynevezett digitális felhívást, és ezt elküldték a legnagyobb 200 építőanyag beszállítónak, gyáraknak, kereskedőknek, és ebben arra kérték fel őket, hogy 2021 márciusától ilyen intelligens szállító levéllel szállítsanak az ő építkezéseikre árut, illetve 2021 augusztusától pedig az ő építkezéseiken az alvállalkozóknak is ilyen intelligens szállító levéllel szállítsanak árut, ezt preferálják. Tehát ez egy kérés, és ennek nagyon pozitív fogadtatása volt, és ez azt jelenti, hogy a gyárak és a kereskedők tudnak csatlakozni ez az intelligens szállítólevélhez, és akkor ők így tudják szállítani az árut, és ebben nyilván nagyon nagy segítséget nyújtanak az ügyfeleiknek, a kivitelezőknek.
Jelente ez esetleg plusz költséget vagy problémát, gondot ennek a kivitelezése a különböző alvállalkozók számára? Milyen segítséget kaphatnak?
Az intelligens szállítólevél bevezetése az ugye a kereskedőnek a feladata. Ez egy minimális beruházással jár, de ez nagyon gyorsan megtérül azáltal, hogy kevesebb élő munka lesz a szállítólevelek adminisztrációjával, és hogy gyorsabban fognak tudni számlázni. Tehát nekik ez egy nagyon gyorsan megtérülő és eléggé alacsony költségű beruházás. Az építkezéseken pedig a raktár szoftvereket szintén könnyen ilyen havi díj alapon tudják megvásárolni a generálkivitelezők és az ő alvállalkozóik is, amellyel ha megnézzük, hogy mekkora értékű anyagokat kezelnek, annak a százalékban kisen fejezhető töredéke ez a beruházás, tehát ez egy nagyon könnyen megtérülő digitalizáció.
Melyek azok a nagyobb cégek, amelyek részt vesznek már a kezdeményezésben?
Legfontosabb támogatónk nyilván az EVOS, tehát az az Építőipari Vállalkozók Országos Szövetsége kiemelt támogatónk, nagyon örülünk, és szintén kiemelt támogatónk a GS1, aki ugye az elankódoknak és vonalkódoknak a nemzetközi tulajdonosa. Legfontosabb támogatóink a Market, a VHB, Magyar Építő, a Futureal és Pedrano csoport, a Kész csoport, a Big Georges, és nagyon örülünk, hogy a Metrodom generál kivitelező, és nagyon örülünk, hogy megjelentek az első gyártó és kereskedő támogatói is a standardnak, az Acker, illetve a Masterplus lettek támogatóink, de azt gondolom, hogy az elmúlt, amióta ez a felhívás megjelent, azóta közel 100 cég, tehát ez most egy igazi nagy bejelentés volt, és közel 100 cég jelezte, hogy ő szeretné megkezdeni a konzultációt ezzel kapcsolatban. Tehát most elindult egy szakmai konzultációs egyeztetés, és reméljük, hogy ez márciusra tényleg sikeresen beindul.
Van-e arra vonatkozóan bármiféle becslés, hogy körülbelül mennyi építőipari alapanyagot lehet ezáltal megspórolni adott esetben, vagy a felesleges rendeléseket milyen mértékben sikerül így kiküszöbölni, tehát hogy anyagilag mennyire érheti meg ennek a rendszernek a bevezetése?
Nyilván óvatosan bocsátkozunk konkrét számokban, de azt lehet tudni, hogy az építőipar a legnagyobb ipar Magyarországon, talán a agrárium hasonló méretű, és a közel 4-5 milliárd forint értékű az építőipar, és ennek több mint a fele az építő anyagbeszerzés. Ráadásul ezek többsége import, úgyhogy szerintem különösen fontos, ráadásul nálunk gazdagabb nyugat-európai országokból importáljuk ezeket az anyagokat. Szerintem különösen fontos, hogy jól gazdálkodjunk azokkal, ne pazaroljunk a drága nyugat-európából importált anyagokkal. Itt, ha 1%-ot meg tudunk spórolni, az is nagyon sok 10 milliárd forintnyi spórolás, és végső soron ez a spórolás, ugye az állam a legnagyobb megrendelője az építőiparnak, tehát az állam kasszájában realizálódik végül ez a spórolás, hiszen ezáltal olcsóbban tudunk beruházni. De mondok más példát is, például más hatást is, ami makrogazdaság szinten nagyon fontos. Annyira drága lett a magyar építőipar az elmúlt pár évben, hogy ott tartunk, hogy tehát egy négyzetmétert sajnos drágában építünk sok esetben, például ipari ingatlanok kapcsán, mint akár a szomszédos országok, és akár az is előfordulhat, hogy mondjuk egy nagy gyár, amikor beruházását szeretné elhelyezni valahol Közép-Európában, amikor számol, akkor azt látja, hogy Magyarország ebből a szempontból hátrányos, és lehet, hogy nem minket válasz, mert így drágább építeni. Ezt le tudjuk csökkenteni, az nagyon nagy hatással lesz.
Dálnoki Ádámot, Magyarország vezető digitális építőipari kivitelező szoftver szállítójának, a Bauapnak az igazgatóját hallották. Szűk egy hónapjuk maradt az online kasszát használó kereskedőknek és szolgáltatóknak arra, hogy lehetővé tegyék üzletükben az elektronikus fizetést, amit kötelezően kell biztosítaniuk 2021. január 1-től. Az elektronikus fizetési megoldások közül a bankkártya terminál telepítés az egyik legkézenfekvőbb megoldás. Ebben nyújthat a kereskedőknek segítséget a Telenor. Mészáros Attilát, a Telenor Magyarország vállalati kommunikációs igazgatóját kérdeztem.
Magyarországon 2021. január 1-től az összes online kasszát használó kereskedőnek és szolgáltatónak kötelezettsége, hogy biztosítson elektronikus fizetési lehetőséget. Itt egyszerű kisebb üzletekre kell gondolni, akár autószerelőkre, pékekre, olyan üzletekre, ahol eddig csak készpénzzel lehetett fizetni. Ugye lehet tudni, hogy a kisebb vállalkozásoknak adminisztrációban is, meg anyagilag is ez eddig plusz terhet jelentett, és eddig nem éltek ezzel a lehetőséggel, viszont ezt muszáj megtenniük. Ezért dolgoztunk ki fizetési ponttal együttműködve egy olyan megoldás, mert tényleg azt gondoljuk, hogy minden szempontból nagyon egyszerűen be tudják szerezni az ehhez szükséges eszközt, és egy működő szolgáltatást tudnak nagyon gyorsan üzembe helyezni.
Mi ennek a megoldásnak a lényege?
Technikailag itt nem egy különleges megoldásról van szó, ugye a bankkártya terminálok, vagy a magyar nyelven is egy POS terminál néven használt fizetési eszközökről van szó, ahol oda nyújtjuk a kártyánkat, és a fizetésnél a megfelelő összeget, ha úgy tetszik, lehúzza a kártyánkról, tehát technikailag erről van szó. Ami itt leegyszerűsíti az ügyintézést, az az, hogy kollégáink elérhetők, tehát akár telefonos ügyfélszolgálaton is megrendelhető ez a szolgáltatás, így tudunk segíteni a technikai részletekkel, az adminisztrációval kapcsolatban, úgyhogy a lehető legtöbb ponton levesszük a terhet a vállalkozók válláról, és azt hiszem, hogy az sem egy utolsó szempont, hogy egy 80 ezer forintos két év alatt havi részletekben lehívható állami támogatást lehet igényelni ezeknek az eszközöknek a beszerzésére, ami anyagi szempontból azt gondolom, hogy egy nagyon jó lehetőség. Szolgáltatóként pedig azt a anyagi részt tettük ehhez hozzá, hogy a forgalmi hálózati díjból engedünk el 30%-ot. Úgyhogy így kerek a csomag, és szolgáltatással, műszaki megoldással együtt azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon jó lehetőség.
Mire számítanak mekkora érdeklődésre? Most körülbelül hány olyan vállalkozás van még Magyarországon, ahol kizárólag készpénzzel lehet fizetni, tehát nincs még ilyen elektronikus fizetési lehetőségre mód?
Magyarországon több százezer online pénztárgép van használatban, és különböző becslések szerint 40-60 ezres azoknak a vállalkozásoknak a köre, akik jelenleg még csak készpénzt fogadnak el, és ahogy elhangzott az elején is, kevesebb, mint egy hónap van hátra, hiszen január 1-től kezdve ezt kötelező igénybe venni, úgyhogy azt gondoljuk, hogy ez az idő azért még elegendő arra, hogy ez megtörténjen.
Hogyha érdeklődik egy vállalkozás, akkor a Telenor milyen gyorsasággal tudja a rendszert telepíteni?
Először is mindenkinek azt ajánlom, hogy látogasson el a pos.telenor.hu oldalra, mert minden információt ott megtalál ezzel kapcsolatban. A évvégére való tekintettel, vagy annak ellenére azt tudom ígérni, hogy az ügyintézés nagyon gyors, mi is így készültünk erre, hiszen tudjuk, hogy most már tényleg csak hetek vannak hátra az évből, úgyhogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez egy valóban gyors és gördülékeny folyamat legyen, hiszen az egész megoldásunknak ez a lényege.
Mészáros Attilát, a Telenor Magyarország vállalati kommunikációs igazgatóját hallották.